hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatjuk a műsort egy fenntarthatósági képzéssel. Nyúl Zsuzsa interjújából kiderül, hogy a Green Brands Akadémián miről is lehet tanulni azoknak, akiknek fontos a fenntarthatóság, illetve a WWF Magyarország tevékenységéről is mesél Mári Sipos Kati.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol szakemberekkel beszélgetek arról, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Sipos Kati, a WWF Magyarország igazgatója. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia Zsuzsi, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
Több témáról szeretném, ha beszélgetnénk, egyrészt arról, hogy a Green Brands Akadémián oktatóként veszel részt, másrészt pedig a vizek és a biodiverzitás helyzetéről, mert hogy azt hiszem, hogy a környezetvédelem kapcsán e kettő az, ami leginkább mostanában problémaként felmerül és az életünket leginkább érinti. Mindenek előtt szerintem beszéljünk arról a nagyon kreatív és elképesztően ötletes kampányról, amit az adók 1%-a felajánlásával kapcsolatban indítottatok.
Igen, de hogy valaki már találkozott ezzel a kampánnyal, itt olyan az üzenet az, hogy az állatvilágot vajon befogadjuk-e majd az otthonunkba, hogyha a saját otthonukat, az erdőt meg a vizeket tönkretettük. Ugye ez az alaphelyzet, hogy egyre jobban igénybe vesszük a természetet, tehát egyre inkább átalakítjuk, egyre kevesebb hely marad a vadon élő állatvilágnak. Ez már egyébként a Covid alatt is felmerült egyszer. Ha vissza tudjuk idézni, akkor ugye amikor ment a találgatás, hogy honnan is indult a vírus, meg hogyan, meg mind, előtérbe került ez, hogy a vadvilágról át tud az emberre ugrani.
Igen. Akkor,
és minél nagyobb a találkozásoknak a száma, annál nagyobb eséllyel, és hogy a találkozások száma azért nagyon nagy, mert gyakorlatilag már betüremkedtünk a vadon élő állatok élőhelyeibe, és ezzel mi magunk hozzuk létre azt a helyzetet, hogy közel vagyunk egymáshoz. És hát ez a kampány, ez az 1%-os kampány, ez még egy ilyen érdekességet tartalmaz, túl azon, hogy szerintem ez az üzenet így, ezen úgy érdemes elgondolkodni,
nagyon,
hogy
nagyon
kikinek
jó.
Az otthonában
igen.
Él. Ezen kívül van egy olyan, hát egy ilyen vizuális megoldás benne, hogy ezt a bizonyos sokat kritizált mesterséges intelligenciát segítségül hívtuk mi is a dizájnba, úgyhogy a képek részben mesterséges intelligencia által tervezett. Ugye ez egy most futó kampány, és még most zajlik az adó 1%-oknak a felajánlása, amiben mindenkit biztatok, hogy ha nem a WWF-nek, akkor másnak, de hogy környezetvédelmi célokra is ajánljon fel adó 1%-ot. Szóval, hogy a most zajlik a kampány, igazából most egyelőre a közösségi média visszajelzéseket látjuk, és azt, hogy hihetetlenül népszerűek ezek a posztok, tehát nagyon sok lájkot kapunk magukra a képekre is, meg az üzenetre is, ilyen kis sztorik vannak írva hozzá, érdemes tényleg böngészni. Ami még nagyon érdekes, és ebben nem volt, hogy is mondjam, ezt így kicsit egy a véletlen hozta, hogy pont most van ez a bizonyos farkas lelövéses eset, ugye az M237 fedőnéven ismert fiatal farkas fiú halálától hangos még mindig talán egy kicsit a média, és hát nyilván ez most ilyen kézzelfoghatóvá is teszi ezt a problémát, hogy még az élővilágnak azt a részét, aki képes volt túlélni mellettünk, még azt is mi magunk aktívan tovább pusztítjuk.
Ami még mostanában eléggé a mainstreamben ott van, ugye említettem is a vízzel és a biodiverzitással kapcsolatos problémák, és akkor át is kötnék a következő témánkra. Két példát hoztam, az egyik egy hazai példa, mert hogy tavaly volt az elmúlt 121 év alatt a legszárazabb a nyári időszak, illetve ezt a problémát hogyan lehetne megoldanunk, valamint van egy spanyolországi hír is, ez nem olyan régi, szintén a napokban jelent meg, hogy rettetesen súlyos aszály van, főként a katalán térségben, Barcelonától nyugatra vízhasználati szabályozásokat vezettek be, este 10-től reggel 7-ig elzárták egészen egyszerűen a háztartási vizet, tehát igazából egy problémáról beszélünk, a vízhiányról, ami megjelent Magyarországon, megjelenik Európa másik felén, ez egy globális probléma, de vajon mennyire adhatunk erre lokális válaszokat, vagy erre is valami fajta globális megoldást kellene találnunk, ha egyáltalán már nem vagyunk elkésve.
Hát igen, ez egy nagyon komplex probléma, úgyhogy érdemes azért amennyire tudjuk, kicsit szálazzuk szét ezt a problémakört. Van ugye a globális víz, édesvíz kérdéskör. Ugye itt a legnagyobb probléma az az, hogy a bolygón rengeteg víz van, de ennek a nagy része tenger meg óceán, tehát sós víz. És az igazi édesvíz arany tartalékok azok a gleccserekben, meg a sarki jégben voltak, amik éppen most olvadnak el. És hát ugye nyilván magának az édesvíz arany tartalékoknak az elolvadása is, meg az a tény, hogy az időjárási rendszereink borulnak, ennek is az oka az a klímaváltozás. Tehát, hogyha itt valamit meg kell nevezni, hogy mi az egyik fontos dolog, amit helyre kell hoznunk, akkor ez a széndioxid kibocsátás, meg a széndioxid elnyelés, amin hát látjuk, hogy ez gyorsan nem fog megtörténni, hogy ezt helyre billentjük. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a globális szintű édesvíz készletvesztést, azt nem nagyon van esélyünk kezelni, tehát igazából kell olyan stratégiákat találnunk, ami az együttélést, hogyan tudjuk kezelni a károkat című sztorira fog választ adni. És akkor itt jön még az a második szál, és Magyarországon is ezt érezzük, hogy van az a rész, hogy összességében csökken az édesvíz mennyisége, de ráadásul ami marad, az is szélsőséges módon érkezik meg. Tehát ugye ez a másik probléma, hogy tavaly volt az elmúlt 100 év legnagyobb asszája, de közben pedig extrém időpontokban extrém jégesők, villámárvizek, stb. Jelentkezik. Tehát miközben alapvetően szárazodunk, a közben időnként megúszunk a víztől. Hogyha a tavalyi évre vissza gondolsz, akkor miközben nálunk meg Európa nagy részén extrém asszály volt, Pakisztánnak legalább a fele, az ország fele, az pedig árvíz alatt volt.
Például az is egy nem régiben megjelent hír, hogy Kínában minden idők legmelegebb áprilisa van, tehát egy óriási kánikula, amit az ott élők eddig nem tapasztaltak.
Igen, és hát ez az, amire sajnos a jövőben is számítanunk kell, tehát hogy a vízhez való viszonyunkat, meg a tájhasználathoz való viszonyunkat, ezt igenis újra kell gondolni. Tehát itt az, hogy mondjuk ha van víz, akkor a felszíni vizek megmaradjanak, párologjanak, itt párologjanak el, helyi szinten csapadék legyen belőlük. Tehát amit a természet kis vízkörként ismer, az bizony nekünk kifejezetten támogatnunk kellene, és hát ennek az egyik első lépése az, hogy nem úgy állunk hozzá az árvíz meg a belvízhez, hogy azonnal levezetni, amikor megjelenik. Tehát, hogy itt jön egy ilyen probléma, hogy ha megváltozott a nagy környezet, akkor nekünk is meg kell változnunk, és alkalmazkodnunk kell egy kicsit. Zárójelben jegyzem meg, itt visszatérek arra a kérdésednek arra részére, hogy helyi szinten mennyire lehet ellensúlyozni ezeket a nagy folyamatokat. Nyilván, ha nincs víz, akkor nincs víz, mármint ha egyáltalán nem jön meg, egyáltalán nem esik eső, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. Ugye vannak ezek a próbálkozások, hogy ezüst jodidos felhőkép és a többi, de hát nyilván ez nem fogja alapvetően, hogy mondjam, ez radikálisan nem tudja megváltoztatni a vízbiztonságot, ez tompítani tudja a károkat, meg lehet vitatkozni rajta, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy van-e mellékhatása. Ami biztos, hogy itt a Kárpát-medencében, mivel mi egy olyan hely vagyunk fizikailag, hogy körbe vagyunk véve magashegyekkel, és a hozzánk érkező víz nagy része az a környező magashegyekből érkezik, és ez valószínűleg így is fog maradni, mert hogy a hegyek azért már nem mozognak nagyon el. Ezért mi itt a Kárpát-medencében azért egyfajta autonómiával rendelkezünk természetföldrajzi szempontból is. Ez azt jelenti, hogy ha itt mi úgy döntünk, hogy a felszíni vizeket meg akarjuk tartani, hogy az ártereket vissza akarjuk bővíteni, hogy a belvizet nem lecsapolni akarjuk, hanem mondjuk nádasokat, gyepterületeket hozni létre azoknak a szántóknak a helyén, ahol a víz egyébként össze tud gyűlni és meg tud maradni. Ezzel azért jelentősen tompítani tudjuk az asszálynak a mértékét. Én magam úgy gondolom, hogy ezekről a fajta fejlesztésekről, például, hogy a belvizet megtartjuk, és mondjuk kis vizes élőhelyeket hozunk létre, hogy azok természetesen tárolják, ezekről a fajta fejlesztésekről szerintem az öntözésfejlesztés részeként kellene gondolkodnunk, és nem pedig valamiféle ilyen, nem is tudom, feláldozzuk a szántóföldeket az élővilág érdekében koncepció mentén.
Mennyire van erre egyébként nyitottság, akár az agrárszektorban, hogy belássák, hogy ennek így kéne működnie?
Most azt látjuk, hogy ez a tavalyi asszály sok mindenkinek a fejébe elfordított egy kallantyút. Az agrártámogatási rendszerek következő ciklusában elvileg lehetőség van arra, hogy ne csak a szántóföldi művelésért, hanem a felszíni vízért is lehessen támogatást kapni. Ez nyilván egy nagy változás az előző ciklushoz képest, és ez egy nagy lehetőséget is nyit. Azt még nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan lesz technikailag bonyolítva, mert nyilván itt a részletekben még sok minden félre tud csúszni, de ez önmagában jó hír, hogy úgy tűnik, a mezőgazdaság megtette azt a lépést, hogy hajlandó támogatást adni azért, hogy valakinek a földjén víz áll.
Oké, menjünk egy kicsit tovább, mert hogy ne felejtsük el az ipart sem. Ugye az ipar 90%-a vízigényes, és ha a víz veszélybe kerül, akkor ilyen formán az ellátás biztonság, az ellátási láncok termelés is veszélybe kerülhet. Milyen természetre adott megoldások lehetnek a vállalatok klímastratégiájában például, hogyha erre a problémára szeretnének reagálni? Egyáltalán mennyire veszik ezt figyelembe?
Ipar egy óriási vízhasználó, és azért azt se felejtsük el, hogy ráadásul egyes iparágaknak a fejlesztése is asztalon van. Ugye itt az akkumulátorgyárak fejlesztése nagyon erős társadalmi visszhangot is kapott, de közeledik, vagy hogy mondjam, diskurzus alatt áll az élelmiszeriparnak a fejlesztése is, az is egy nagy vízfelhasználó. Tehát, hogy még csak nem is a jelenlegi ipari volumenről kell gondolkodnunk, hanem a jövőbeliről, ami nem tudom, 5-10 éven belül várhatóan itt lesz. Hát igen, szerintem a tavalyi aszálynak az is egy érdekes hír volt, amikor ugye erről lehetett olvasni, hogy a paksi atomerőmű mű esetében dilemmázás zajlik, hogy a teljesítményt hogyan és mennyire kapcsoljuk vissza, mert nincsen elég hűtővíz. Szerintem ez ilyen nagyon kézzelfoghatóvá tette ezt a problémát, hogy bizony lehet olyan pillanat, amikor nincsen meg a szükséges ipari víz, és le kell állni, vagy le kell csökkenteni a termelést. Ráadásul, ezt se felejtsük el, itt a, hogy is mondjam, hangulatkeltő szó is egy kicsit, de azért ez a vízháború dolog, ez finoman itt van a háttérbe, tehát hogyha nincsen jól koordinálva a vízfelhasználás, akkor igenis lehet olyan, hogy nagyipari szereplők akár egymással, akár a települési meg lakossági vízfelhasználással versenybe kerülnek. És hát ezért nagyon fontos az, hogy ezek jól legyenek méretezve. Visszatérve arra, hogy milyen természetalapú megoldások lehetnek, igazából ha azt mondjuk, hogy a Kárpát-medencébe sokkal több felszíni vizet tartsunk vissza, és akkor itt a nagyságrendekhez annyit mondjak, hogy a folyószabályozások előtt volt több mint 21 ezer négyzetkilométer vízállásos terület Magyarországon. Ez gyakorlatilag ennyi vizes élőhelyet jelent. A lecsapolások, meg a szántóföldek kialakítása miatt ebből körülbelül 640 négyzetkilométer maradt. Ez azt is jelenti, hogy ennyi víztároló kapacitást vesztettünk el. És hogyha erre gondolunk, hogy ebből a 21 ezer négyzetkilométerből, ha csak egy részét, az ötödét, a hatodát, azok is óriási területek. És azt gondolom, hogy abban, hogy ez hogy tud visszaalakulni, hol és ki fizeti a révészt, ebben azt hiszem, hogy a vállalatoknak is szerepet kell játszani, mint nagy vízfelhasználó. Itt az a kérdés, hogy hogy alakul ki az a partnerség, az a koalíció, hogy ebben a nagy átalakításban, ebben nagy vízmegtartó mozgalomban mi lesz a vízügy szerepe, mi lesz a kormány szerepe, mi lesz a vállalatok szerepe. Tehát szerintem ez az, ami nem alakult ki, és még nincsenek igazából tárgyalóasztalnál az érintett felek.
Valószínűleg, és most ez egy merész átkötés lesz, amit most mondani fogok, mert ugye én az elején azt említettem, hogy te a Greenbrands-nek az oktatója vagy, tehát elég jelentős szereped van abban, hogy olyan vállalati vezetői réteg, vagy olyan menedzser réteg alakuljon ki, akinek a gondolkodásában, a döntéshozatalában ez egy alapszemlélet legyen. Milyen visszajelzéseket kaptál, mert ugye most már a negyedik évfolyam hagyja el lassan a padokat.
Hogy mondjam, a sok negatív dolog, meg félelem, meg válság, meg krízis jelenség mellett azért vannak pozitív dolgok is, és az egyik pozitív az az, hogy hihetetlenül gyorsan nyílik a vállalati szektor is, úgy általában a közvélemény is nagyon nyílik az ilyen környezetvédelmi, klímavédelmi problémákra, tehát azt gondolom, hogy a megértése is, meg a komolyan vétele az rengeteget fejlődött az elmúlt 10 évben, egyébként ezt nem csak én gondolom, hanem ezt a különböző közvéleménykutatások is mutatják, tehát például az Európai Bizottságnak is van, az Eurostaton belül el lehet érni ilyen klíma, meg biodiverzitás védelmi közvéleménykutatásokat, és nagyon magasra ugrott a megértés aránya, hogy ez mennyire probléma. És hát az, hogy a vállalati szektoron belül meg különösen elős ez a mozgás, ezt maga ez a képzés is mutatja egyébként. Most már 2 évfolyamatot kell párhuzamosan indítani, mert olyan túl jelentkezés van a képzésekre. Én egyébként ebben ilyen viszonylag friss érkező vagyok, tehát ha jól emlékszem, akkor 1,5-2 éve került be a biodiverzitás ebbe a tematikába, ugye én erről tartok előadást, az élővilágról, meg a természet viszonyáról, ami azért egy kihívás, mert vannak témák, amiket olyan könnyebb megérteni, meg összekötni a vállalati működéssel, és mondjuk ilyen például a széndioxid kibocsátás, de vannak olyanok, amiket meg nem olyan egyszerű, és mondjuk például a természetes élőhelyeknek mi a kapcsolat egy konkrét gyártással vagy egy szektorral, ez már nem ilyen egylépéses sztori. Az egy nagyon érdekes, hogy a természeti védelem meg az élőhelyek helyreállítása szempontjából pont a klímaváltozás az egyik nagy lehetőség, ugyanis ha csak a széndioxid elnyerésre gondolunk, hogy ugye most a vállalatok a maradék széndioxid kibocsátásukat sokszor természetalapú megoldással, vagyis élőhelyek, erdők, fák ültetésével ellentételezik. Ez mutatja azt, hogy kezdjük megérteni azt, hogy a természettől egy csomó minden olyan dolgot kapunk, olyan szolgáltatást, olyan funkciót, amire valójában szükségünk van. És sokkal több mindent kapunk, mint amit gondolunk, hogy mennyit kapunk tőle.
Igen, igen.
Tehát egy erdő az nem csak faanyag, hanem például óriási széndioxid raktár, és a villámárvizek elleni egyik legjobb védelem, és porszűrő, és zajszűrő, és mikroklímastabilizátor, és még lehet sorolni talajerózió elleni védelem, stb. Ezek mind-mind egyre fontosabbak most, hogy látjuk, hogy a klímaváltozás milyen kríziseket, meg stressz helyzeteket fog okozni. És ennek a felismerése, ezen dolgozunk most, én is, meg a WWF is nagyon sok szakmai tudást berak ebbe, hogy minél nagyobb legyen a megértése annak, hogy fontos és jó dolog a széndioxid elnyelés, de ha jövőt nézem, akkor a klíma alkalmazkodás az, hogy képessé tegyünk magunkat arra, hogy védekezzünk a klímaváltozás negatív hatásaival szemben, ebben legalább ilyen fontosak az élőhelyek, és innentől kezdve a véderdőkön, a vízes élőhelyeken, a mezővédő erdősávokon keresztül lehet mondani egy csomó-csomó olyan zöld fejlesztést, amit nagyon is össze lehet kötni a vállalati klímastratégiákkal.
Hogy jelenhet meg egyébként a biodiverzitás a vállalati fenntarthatóságban?
Nincsen megkötve a vállalatok keze abban, hogy mi mindent vállal fel. Ugye a társadalmi felelősségvállalásban is van egy szabad mező, ahol a vállalat igazából eldöntheti, hogy melyik témát akarja felkarolni. A biodiverzitás is tud ilyen lenni, tehát azt gondolom, hogy klímastratégiák nélkül is lehet a biodiverzitással kapcsolatban vállalni, és hát itt aztán az élőhelyek örökbefogadásától kezdve a konkrét védett területek állapotjavításának a finanszírozásáig sok minden felmerülhet, aminek mindnek van értelme. De az, hogy a klímastratégiába több ponton be lehet kötni, ez meg önmagában is érdekes. Ugye a széndioxidot már említettem, hogy a széndioxid elnyelés az nagyon jól megcsinálható élőhelyekkel, de hogyha például a vízről visszatérünk a vízhez, egy nagy vízfelhasználó, aki azt mondja, hogy szerepet akarok vállalni abba, hogy mondjuk a Kárpát-medence vízkészlete az gyarapodjon és ne csökkenjen, meg biztonságosabb legyen. Egy nagy vízfelhasználó a vízes élőhelyeknek a fejlesztését, új vízes élőhelyek létrehozását, kisléptékű vagy közepes léptékű természetes víz megtartást, tehát ilyen típusú projekteket nagyon könnyen tud finanszírozni. Van egyébként erre is példa Magyarországon is.
Tehát ez azt jelenti, hogy magyar kezdeményezésből is el lehet indulni, tehát felismerték a magyar vállalatok, és nem feltétlenül kell egy globális vállalatnak a szemléletformálása, amit behoznak Magyarországra. Sok probléma egyébként ezzel szokott lenni, hogy akkor tudunk csak valódi felzárkózást és eredményeket felmutatni most a fenntarthatósággal kapcsolatban bármilyen szegmensben, hogyha egyébként elindul egy nemzetközi kezdeményezés, amire kötelezően rá kell csatlakozniuk mondjuk a hazai leányvállalatoknak, vagy szemléletformálásban kell zárkózniuk a nemzetközi trendekhez.
A gyakorlat sokszor ez, hogy a nemzetközi anyavállalatok húzzák magukkal a hazai leányvállalatokat is, de mi is találkoztunk és dolgozunk együtt olyan kis és középcégekkel Magyarországon, akik hát nyilván nem hatalmas léptékű élőhelyfejlesztéseket, de a saját kapacitásaikhoz képest finanszíroznak itthon élőhelyfejlesztést, és azért itt azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ugye itt is van egy dilema, ami általában a világgazdaságban is van, hogyha van egy forintom, és természetvédelemre akarom költeni, hol tudom belőle a legnagyobb hasznot hozni, hol tudok belőle a legtöbb mindent megcsinálni. És egy forintból pillanatnyilag a fejlődő országokba tudom a legtöbbet, mert ott a legolcsóbb a föld, ott a legolcsóbb a munkaerő, stb. Ugyanaz a dilema itt is van, mint a világgazdaságban. De ha én egy konkrét helyen vagyok, és az a konkrét hely Magyarország, és én Magyarország alatti vízkészletet használom, akkor az én környezeti problémáimat és környezeti kockázataim valójában itt lehet kezelni. Tehát itt jön az a kérdés, hogy a vállalat úgy közelít ehhez, hogy akarok valami jót csinálni valahol, és a pénzemből a lehető legnagyobb jót akarom, vagy a saját környezeti kockázataimat is csökkenteni akarom ezzel a pénzzel, és úgy fektetem be, hogy természetvédelem is legyen belőle, meg klíma alkalmazkodás is legyen belőle.
Mennyire nőtt meg például az elmúlt években az ilyen hozzátok forduló cégeknek a száma? Mert ugye ezt említettük itt a beszélgetésünk során, hogy nagyon megváltozott az elmúlt akár 5-10 évben a fenntarthatósághoz, környezetvédelemhez való hozzáállás, és hogy ez akár a mainstreamben is egyre inkább megjelenik. Tehát azt feltételezem, hogy azért kezd kialakulni egy olyan tudatos vezetői réteg, akinek ez már valamilyen formában egyáltalán gondolkodik. Nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan álljon neki, de azért eljut odáig, hogy segítséget vagy tanácsot kérjen adott esetben mondjuk tőletek.
A jelenleg futó projektek tényleg ilyen nagyon innovatív, és még így a tesztverzió környékén van, azért itt nagyon sok technikai részletet, partnerségi részletet, rengeteg mindent itt végig kell gombolni, hogy ebből egy jól működő konstrukció legyen, mármint ebből, hogy jön egy cég, valamennyi klímastratégiához kötődően szeretne befektetni természetes élőhelyekbe, és ezt hogy lehet a legjobban csinálni. Itt nagyon sok optimalizáció van. Meg hát amit mi nagyon fontosnak tartunk, hogy ezek a források úgy épüljenek be a természetvédelembe, hogy valóban van természetvédelmi hasznuk. Tehát, hogy a nagy magyar természetvédelmi szektorban gondolkodva megvan a helye ezeknek az élőhelyfejlesztéseknek. Nem csak úgy ötletszerűen ide-oda-amoda ledobálok élőhelyeket, hanem tudom, hogy lesz fenntartva, tudom, hogy milyen típusú tájba illeszkedik, stb. Tehát mi ezen dolgozunk sokat. Amit most látok, hogy kezd annyira erősödni a megértés az élőhelyek fontossága, meg a klíma alkalmazkodási haszon körül, hogy ez az igény, ez a következő 2-3 évben radikálisan meg fog nőni, úgyhogy most éppen azon kezdtünk el gondolkodni, hogy hogy legyen, vagy nem gondolkodni, elkezdtük előkészíteni, hogy lehet szisztematikusan olyan jó természetvédelmi projekteket asztalra rakni, amihez igazából már csak oda kell állni azoknak a vállalatoknak, akik. És hát itt nagyon szorosan dolgozunk együtt a hazai nemzeti parkokkal, a hazai védett területekkel, hogy ahogy említettem, épüljön be ténylegesen a hazai természeti értékek közé az, amit létrehoz egy vállalat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert a munkátokhoz, illetve sok sikert ahhoz, hogy ez az 1%-os kampány minél több olyan forrást hozzon a számotokra, ami biztosítja a fejlődés lehetőségét.
Köszönjük szépen, rajta leszünk.
Köszönöm szépen, Sipos Katit, a WWF Magyarország igazgatóját hallottátok. Hamarosan folytatjuk a Holnap tegnapját.
Nyúl Zsuzsa műsorát hallották, a hírek után zöld pénzügyi percekkel folytatjuk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.